Sziasztok! Ez itt az Epic Stories a Rádiókafén és a podcast lejátszókban, ahol elismert, inspiráló üzleti vezetőkkel beszélgetünk dilemmákról és a viharos vállalati hétköznapokban használható jó gyakorlatokról. Én Dolcsák Dániel vagyok, és a mai beszélgetéshez igazán passzol a Szignálban is hallható Tervez az ismeretlenre felütés. Már úgy érezhetjük, hogy a felhő alapú technológiákat már jól ismerjük, és régóta velünk vannak. A mai részből kiderül, mennyi lehetőség és kockázat rejlik még ebben számunkra, akár társadalmi szinten is. Ma a középpontban a felhő jövőre gyakorolt hatása lesz. Kiderül, miért nem ördögtől való az, ha valaki minden adatát, minden tartalmát, zenét, dokumentumait, az ügyvitelét, a produkcióját, vagy akár a kapcsolatait is felhőbe költözteti. Közben megnézzük azt is, mi a magyarázat arra, hogy a papíralapú könyvekhez kifejezetten vonzódunk, szinte nélkülözhetetlenek a legtöbbünk számára. A személyes igényeink, szokásaink, azok változásai csak az egyik terület, amiről szó lesz, a másik pedig, hogy vajon a cégek tudnak-e élni a felhő adta lehetőségekkel, mernek-e valóban ráépíteni és bátran kísérletezni. Vendégem Rab Árpád, aki jövőkutató, kultúrakutató és a Corvinus Egyetem docense. Nagyon sokat beszélgetünk ebben a podcastban módszertanokról, vállalatvezetési praktikákról, gyakorlatokról. A mai témánk viszont ismét egy technológiai kérdés, nem egészen úgy, ahogy arról általában beszélni szoktak. Ugye a felhő technológiák elterjedése az egy nagyon ambivalens kérdés. Sokan sokféle dolgot gondolnak róla, jó, nem jó, drága, olcsó, kell nekünk, nem kell nekünk, és ma Árpi veled azért beszélgetünk szívesen, mert te trendkutatóként, jövőkutatóként, digitális néprajzkutatóként valószínűleg egészen más oldalról is meg tudod ezt világítani, és hogy amikor a korábbi években is hallgattam különböző témákban előadásaidat vagy beszélgetéseket veled, akkor mindig azt tetszett, hogy egyértelműen még negatívnak tűnő dolgokat is át tudtál keretezni, és mondjuk két ilyen példa jut eszembe, hogy nagyon sokan mondják, hogy milyen erőszakos világban élünk, és neked van egy grafikonod, ami a történelem során a fegyver általi halált halt emberek számát mutatja, amilyen drasztikusan csökkenő tendenciát, hogy gyakorlatilag csak egy kicsit ki kellett zoomolni. Itt a másik, hogy a kínai cenzúráról, vagy erről a kreditrendszerről hallottam egyszer egy podcastot veled, ahol egyszerűen csak visszafordítottad, hogy valójában a nyugati világban, Amerikában, meg Európában is ugyanezt történik velünk, pontosan csak önkéntes alapon tesszük ezt. Ez mindig egy izgalmas dolog, hogy hogyan lehet másképp tekinteni valamire, hogy a felhő technológiával kapcsolatban mi a mítosz rombolás. És ott honnan tudsz elindulni ebben?
Én nagyon szeretem a felhő technológiát, nagyon szeretem egyáltalán technológiákat, de afelől jó közelíteni mindig, hogy egy társadalom hogy éli meg, vagy mit kap tőle, illetve egy technológiának mi a megoldó értéke. Tehát én azzal szeretek játszani, akár jövőkutatásnál is, hogy azt nézem meg, hogy egy 10 év múlvai ember, amikor reggel fel kell, mire lesz szüksége, milyen kihívásai lesznek, milyen problémái lesznek. Megy-e dolgozni, nem megy. Ha megy, repülőautóval megy, biciklivel megy, elektromos autóval megy. És így tovább, és akkor utána jön a technológia, amivel tehát az emberi vágyakat és az emberi kihívások mellé teszem a technológiát, és akkor látom, hogy mi működik, mi nem. Például az egyik módszertanom, amikor elemzést készítök, és itt nagyon tud különbözni mondjuk egy céges megközelítés, aki azt mondja, hogy én most kiszámolom a pénzt, a biztonságra törekszem, kényelemre törekszem, munkahatékonyságra törekszem, vagy egy felhasználó, aki megéli azt, hogy de jó, egyik telefonról a másikra való átköltözés, ez egy modulat, vagy a nyaralás képeim azok már otthon vannak, vagy az, hogy nem veszett el valamim, vagy egy naptárbejegyzést megcsináltam, és feltűnt a gépemen is. Tehát olyankor a technológia elbújik a felhasználó elő, viszont megéli pozitívumként, és nyilván utána lehet már beszélni arról, hogy oké, de ez mit jelent számodra biztonságilag, vagy felhasználói tudatosságilag.
Honnan indultunk el, amikor a felhő technológiák elkezdtek terjedni, és valószínűleg mindenki tud egyszerű példákat mondani az életéből, de szerintem kezdjük már lassan elfelejteni azt a világot, amikor nem volt a zsebünkben egy folyamatosan online telefon, nem voltunk 100 szenzorra rákötve, nem tudtuk megnézni, hogy az otthoni riasztó miért szól, vagy mondjuk a kutya nyitotta ki az ajtót.
Igen, ezek mindig izgalmasak, így sokszor kérdezgetnek engem a jövőről, nyilván ez a melóm, de hogy szeretem ezt játszani az emberekkel, megkérdezem, hogy 10 évvel ezelőtt hogy oldottál meg egy nyaralást tervezést, vagy hogy éltél meg egy helyzetet, és akkor rájönnek, hogy már most a jövőben élünk. Azok a technológiák a jók, amik nagyon természetszerűek az embernek, amire úgy szoktam mondani, hogy mindig erre vágytunk. Az okostelefont is ezért szeretjük nagyon, mert mindig erre vágytunk, csak nem tudtunk. Felhőszolgáltatással, vagy eleve az internettel pedig mindig arra vágytunk, hogy igen, megnézhessem, hogy a kutya volt-e vagy sem. Mindig arra vágytunk, hogy kényelmesen tudjak én, hogy választhassak, hogy rugalmasan kezelhessek helyzeteket. Viszont a kezdetek azok sokszor nem azért egyszerűbbek vagy korlátozottabbak, mert nem volt technológiák, vagy nem volt rá igény, hanem kell egy társadalmi elfogadás, kell egy terjedés. Kell ahhoz, hogy a mobil internet olcsó legyen és elterjedjen a teljes társadalomban, hogy a felhőszolgáltatásoknak már társadalmi átütő ereje legyen. Amíg azt nézem, hogy ez a perc ennyibe került, hogy én valamit csináltam, addig nem lesz igazi társadalmi átütő erő. Például, amíg úgy interneteztünk, hogy hazamentem, leültem a számítógép elé és cseteltem, az teljesen más volt mentálisan. Egy más tér, más helyzet, én most internetezek, jön az okostelefon, kiszakítja térből is időből a digitális kultúrát, és folyamatosan internetezem. Már nem nézem, hol válaszolok, mikor válaszolok, nem nézem azt, hogy mekkora a képméret, és a technológia elkezd elbújni. És a felhő az elején nagyon látszott. Egy olyan technológia volt, aminek volt belépési küszöbe. Meg kellett tanulnom valahogy a használt, tehát mára már elbújt, mára már nem érzékeljük, csak az élményeket rajta keresztül.
Igen, de hogy ez pont felvett azért bizonyos kérdéseket is az emberek, és hogy ezért is kezdtük akkor ezzel a mítosz rombolással, azért mégiscsak valamiféle válságként, krízisként élik meg a felhő terjedés, és ez az emberek egy része azért lássuk be arra vágyott, hogy a VHS kazetta gyűjteménye ott legyen a falon, vagy mondjuk a fényképei ott legyenek a dobozba, és most így valaki azt mondja, hogy nem elég az, hogy nem a te otthoni számítógépeden van, de még egyébként algoritmusok turkálnak benne, meg bárki hozzáférhet, ezt hogyan lehet feldolgozni?
Vannak olyan válságok, amiket így kicsit degradáló, és leegyszerűsítem, hogy hívjuk lupi válságoknak. Tehát beszélünk róluk, de igazából nem válság. Tehát az emberek szeretnek beszélni arról, jaj, de rossz, hogy van tévé, nekem nincs is tévém, de ha lenne csak a National Geographicot nézném rajta, és közben nézik a valóságsókat, is van tévéjük. Ez nem baj. Sokan azt mondják, hogy félnek használni a közösségi médiát, a közösségi média rossz, de legtöbbször arra gondolnak, hogy más ne használja a közösségi médiát, ő amikor használja, az fontos, és ő jól teszi, hogy használja. Ő amikor belenéz egy világtárul ki, én amikor másra nézek, aki okostelefonozik, azt látom, hogy beszűkül a látásmódja, és kizár engem, és féltékeny leszek. Az, hogy használok egy felhőszolgáltatást, és valahol máshol van, tehát igazából mohók vagyunk, luxusra vágyunk, nagyon sok mindenre vágyunk, arra vágyunk, hogy a zeném például ott legyen az autómban is, amikor az utcán sétálok, és otthon is, és az egyszerűbb streaminggel. Mindenhol meglegyen. Persze, közben azt mondom, hogy arra vágyok, hogy igen, az én CD gyűjteményem ott legyen a falamon, mert szép, és amikor eljön hozzám egy látogató, akkor egyből látja, hogy zeneszerető vagyok. De az üzleti folyamatoknál azt látjuk, hogy az emberek örömmel és készségszerűen ugrottak át a streamingre, mert igazából jó nekik. Beszélünk arról, hogy félünk a közösségi médiától, de egyre többet használjuk. Tehát vannak a lupi válságok, az emberek nem attól félnek, hogy valahol máshol van a zeném. Megszoktuk és megtanultuk, és ennek nagyon mély társadalmi változások és felkészülés a 6.-7. hullámra, az információs társadalmi kihívásaira, hogy nem tulajdonlunk mindent, tehát nem baj, hogy nincs valami, hanem akkor legyen, amikor nekem kell. Ez egy nagyon nagy különbség. Ez ugye a sharing economy-nek az egyik alapelve. Nem biztos, hogy kell nekem fűnyíró, ami egész nap csak áll üresen, és hetente egyszer kell egy órára, szombat reggel felébresztem a szomszédaimat, hanem akkor hirtelen kibérlem. Főleg, hogyha olyan helyzetek vannak, például nem kell saját autó, mert csak gondot okoz, és a parkolás probléma, és minden gond, de néha kell autó, akkor most már csak beszállok. Tehát az a helyzet, hogy akkor legyen valami, amikor nekem szükségem van rá, és viszont az kényelmesen, ez egy nagyon természetes igény, és azt a felhő kiszolgálja. Az, hogy mi arról beszélünk, hogy jaj, valahol máshol van, mi van akkor, ha nincs netem? Jaj, valaki turkál közte. Ezzel már igazából nagyon szembenéztünk, hogy aközött döntök, hogy ki turkál közte, nem az, hogy valaki turkál-e közte, mert így működik a digitális kommunikáció. Ez nem zavarja annyira az embereket, mint amennyit beszélnek róla.
Tehát itt azért azt mondjuk akkor, hogy magát a funkciót, tehát mondjuk akár egy könyv, autó, vagy bárminek a funkcióját, vagy a használat intenzitását, vagy bármit, azt ugye akkor válasszuk külön, és ugye amiket mondtál példák, egyből pörgött le a fejembe, hogy egyrészt azt hiszem valamelyik könyvesboltba, illetve a moly.hu-n is olvastam ezzel kapcsolatban, egyre többen csinálják azt, hogy elolvassák a könyvet e-bookon, hiszen egyébként farzsebbe belefér, lehet lapozni, ott folytatom, én is valamelyik nap mondjuk villamoson sokáig utaztam, és akkor felcsaptam a Kindle lapot, és tudtam folytatni, de egyébként szeretné, hogy a polcon kint lenne, hogy látszódjon, hogy bejön a vendég, akkor tudja, hogy te ki vagy. Tehát, hogy itt egy funkció, hogy mondjuk az autónál az egyik autó megosztó szolgáltató posztolta pont, hogy 7500 km éves használat alatt nem éri meg saját autót tartani. Ezt nyilván ezt mindenki valószínűleg sejtette, de ők most kész számolták. Tehát, hogy arra gondolsz, hogy itt azért néha hajlamosak vagyunk bizonyos ilyen egyedi funkciókat, vagy ilyen eseti szenáriókat az általánosan az egész témára rávetíteni, és valójában ez táplálja a félelmünket akár a felhővel kapcsolatban?
Igen, sokkal szebben megfogalmaztad, mint én. Alapvetően ugye funkció és élmény szerint nézzük a technológiákat. Most a társadalomról beszélve, nem egy cégről vagy üzletről, kicsit mások is tudnak lenni a szempontok. És mi magunk a világot narratívákon keresztül éljük meg. Hogyha az én narratívám magamról, hogy én egy könyvszerető ember vagyok, és ezt úgy tudom magamnak vagy a világnak felmutatni, hogy ott a könyvespolcom, akkor meg fogom venni. Én is ilyen kettős életet élek, félelmetesen sokat olvasok digitálisan, de hatalmas könyvespolcaim vannak. Ez nem azt jelenti, hogy maradi vagyok, sem az, hogy modern, sem az, hogy gazdag, hanem azt teszi lehetővé a technológia, hogy válasszak. Eldöntöm azt, hogy például ez a könyv nem ér annyit, hogy a könyvespolcomon legyen, 2 óra alatt fogom elolvasni, mert egy olyan ponyva, ez nekem elég digitálisan, átfutom, elolvasom, akkor kell. Az, amit úgy becsülök, akkor azt meg kiteszem a polcra, mert jó ránézni, vagy gyűjtöttem az egész sorozatot. Azzal, hogy választhatok, hogy az autó számomra egy egyszerű közlekedési eszköz, amire hetente egyszer egy órára van szükségem a nagy bevásárláshoz, akkor nagyon könnyen döntök a sharing economy mellett. Ha az autó az én narratívámnak a része, a státusz szimbólumom, vagy az önmeghatározásom része, hogy nekem egy ilyen autóm van, és ha akarok, akkor így megyek el nyaralni, akkor viszont irracionális döntést is hozok. Tehát a narratíva rákényszeríthet arra, hogy irracionális döntést hozok, nem éri meg, de én nekem van autóm, ezért lesz. A technológia mindig hatékony, lehetővé tesz, hogy válasz, az emberek pedig sokszor narratívák, irracionális sok és hatékonyságok mellett döntenek. A streaming vagy a felhőszolgáltatások tipikusan nagyon hatékony, kényelmi, jó szolgáltatásoknak tűnnek az embereknek. Ez a loopi válság az pont az érték irracionalitásokról szól, narratívákról, hogy akkor én most zeneszerető vagyok-e, vagy én hogy tudom bizonyítani magamnak. És azért itt is sok minden változik.
Hasonló témában azt mondtad, hogy aki fél, az beszűkíti magát, és hogy aztán ide is igaz, és hogy azért pár évvel ezelőtt azért volt egy olyan sokkoló pont így az emberek életében, amikor nem nagyon választhattak, hogy elkezdenek el mondjuk online, vagy cloud, vagy digitális megoldásokat használni, és most csak egy ilyen nagyon buta példa jut eszembe, hogy amikor a lezárásoknak vége lett, akkor az óvodába kiírták, hogy akkor mostantól a gyümölcs naptár lehet megint papíron a falon. És hogy az emberek visszalépnek-e egyébként akkor, hogyha már ezen az alapvető félelmükön átléptek, hogy ezt hogy látod?
Zajlottak már trendek, amikre tudtuk, hogy el fognak jönni, és azok közül nagyon sokat felgyorsított. Tehát most technológiai értelemben egy gigantikus mennyiségi teszt volt, az, amit 10 évig beszélgettünk arról, hogy e-learning jó vagy nem jó, mikor jó, hogy jó, és egyszer csak egy egész ország használta. A távmunkáról tudtuk, hogy néha jó, néha nem, Magyarországon nagyon alacsony, lehetne növelni, és hirtelen az egész ország használta kicsi ideig. És amikor véget ér, akkor felmerül a technológiának a klassz tükre, és amit kérdezi tőled, hogy na, mi tetszett neked, és mi nem. Tetszett nekem az, hogy ugyanilyen hatékonyak voltunk, és otthonról dolgozhattak, nem tetszett az, hogy a kollégáimtól elszakadtam, és már se tudom, hol dolgozom. És akkor, ami nem tetszik, akkor megint csak választhatok. Azt mondom, hogy jó, akkor csináljuk úgy, hogy néha találkozol a kollégákkal, amúgy így dolgozom. Választhatok. Több lehetőségem van. De az, hogy mi melyik mellett tesszük le a voksort, ez nem is az van, hogy egy igazi forgatókönyv van, hanem ez a saját beállítódásunkon, akár cégpolitikán sok mindenem múlhat. Tudtuk azt például a távoktatásra, hogy vannak, akiknél igenis nagyobb sikereket lehet elérni vele, mint a hagyományos oktatással, de tudtuk azt is, hogy bizonyos embereknél pedig elképzelhetetlen töréseket és hátrányokat okozunk. Most a jövőben megtehetjük, hogy ő választhat, hogy így akar tanulni, vagy így akar tanulni. Most társadalmi szinten mondom. Az ember sose lép vissza. Nagyon nem mindegy, hogy kommunikálunk, és például a koronavírus járványa kapcsolatosan engem mindig zavar, de tudtam, hogy miért van ez, hogy amikor elkezdődött, akkor ezt jól ki lehetett számolni, ez egy 2 éves folyamat. Szerintem még az első héten erről nyilatkoztam, és előkereshető, hogy ez 2 éves cucc lesz, ez van. És erre készüljünk föl. Én úgy is vállaltam munkákat, hogy 2 évre elvállaltam több munkát, amit távolról végezhetek. Egy politika szerte a világon nem mondhat ilyet, hogy 2 év, mert ő olyan, mint hogy a sivatagban, hogy már csak arra a dombra fölmennem, 2 hetes ciklusokra tördelte. És ez azért fontos, mert hogyha az emberek azt mondják, hogy 2 év, akkor átalakulni kezdenek, és nem azt mondják, hogy én csak arra várok, hogy visszatérjek ugyanoda, ahova voltam. De nem tudsz visszatérni, mert 2 év után igenis volt néhány dolog, ami jobban működött. Tehát nem az a cél ilyenkor, hogy visszatérjünk, hanem az a cél, hogy ha már egy ilyen helyzetbe kerültünk, akkor ne válságként lássuk, hanem lehetőségként, és mondjuk azt, hogy kényszer miatt, de kipróbáltunk valamit, súlyos árat fizettünk érte, de tanuljunk. Nem véletlen, hogy a jövőkutatás egyre fontosabb, mert most már azt mondjuk, hogy tudjuk, jön egy probléma, akkor most már elkészülünk rá, és okosabban viselkedünk, akkor jobban megúszuk a helyzetet.
Most egy kis szünet, de rövidesen visszajövünk Rab Árpád jövőkutatóval.